Kedves testvérek, Isten igéjét Ezékiel proféta könyvéből olvasom a 24. fejezetből, nem az összes verset, csak kiemelt ige szakaszt. Következőképpen. Így szólt az Úr igéje hozzám a 9. évben, a 10. hónap 10-én. Emberfia, írd föl magadnak ezt a nevezetes napot, éppen a mai napot, Babilónia királya, éppen a mai napon indított támadást Jeruzsálem ellen. Én az Úr megmondtam, be is teljesedik, mert véghez viszem. Nem engedek, nem szánakozom, és nem könyörülök. Ahogyan éltél, és amiket tettél, az szerint ítéllek el. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, én most hirtelen halállal elveszem tőled azt, aki neked kedves, de te ne gyászold, ne sirasd, könnyedet se hullasd. Csak halkan sóhajtozz, ne gyászold úgy, ahogy a halottakat szokták. Tedd föl a fejdíszedet, és kösd a lábadra sarudat, ne takard el a bajuszodat, és ne edd a gyászolók kenyerét. Elmondtam ezt reggel a népnek, estére meghalt a feleségem. Másnap reggel a kapott parancs szerint cselekedtem. Ekkor a nép azt mondta nekem, magyarázd meg nekünk, hogy mit jelent számunkra az, amit előttünk csinálsz. Ezt feleltem. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mondd meg Izrael házának, így szól az én Uram az Úr. Én most meggyalázom szentélyemet, erősségeteket, melyre büszkék vagytok, amely nektek kedves, amely után vágyódtok. Fiaitok és leányaitok pedig, akiket ott hagytatok, fegyvertől esnek el. Azt fogjátok csinálni, amit én csináltam. Nem takarjátok el bajuszotokat, és nem eszitek a gyászolók kenyerét. Fejdísz lesz a fejeteken, saru a lábatokon, nem fogtok gyászolni, sem sírni, hanem elsorvadtok bűneitek miatt, és csak sóhajtoztok egymás között. Ezékiel pedig intő jel lesz a számotokra, amit ő csinált, ugyanazt csináljátok majd ti is. Amikor ez bekövetkezik, akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok az Úr. Istenünk, az Úr Jézus nevében jövünk most eléd, szeretnénk először is hálát adni a te rajtunk gyakorlott és mutatott kegyelmedért, irgalmadért, amely által még ma is itt lehetünk előtted. Köszönjük neked, hogyha terhekkel, vagy ha örömmel jöttünk éppen ide, neked akkor is van és lesz szavad hozzánk, és azért könyörgünk most egy szívvel, egy lélekkel, hogy ne csak emberi szavakat hallgassunk, hanem valóban a te szent lelked töltse meg azt erővel, ő legyen itt közöttünk, aki formálja a mi szívünket és a gondolatainkat, és egész életünket a te igéd által. Kérünk, így, ha tudjunk most rád figyelni, neked adni a dicsőséget, teljes szívünket, figyelmünket, ebben az órában különösen, és aztán hadd engedelmeskedjünk a te igédnek. Amen. Az a tapasztalatom, hogy a figyelmeztetések nagyon könnyen megszokottá tudnak válni az életünkben, és előbb-utóbb már csak úgy tekintünk rá, mint egy háttérzaj. Nagyon sokat figyelmeztetnek mostanában bennünket, ugye a háború kapcsán, a világháború veszélyéről, milyen vörös vonalakat lépnek át politikusok, döntéshozók, de valószínűleg a legtöbben úgy vagyunk már ezzel, hogy hányszor elmondták már, és még mindig nem történt semmi. És aztán, amikor valóban bekövetkezik a baj, akkor az emberek csak döbbenten néznek, hogy miért nem szólt nekünk senki, miért nem figyelmeztettek bennünket. És Isten népe, Jeruzsálem lakói is hasonló helyzetben vannak, akik éveken át hallották, megszokták a figyelmeztetést. És most, ahogy elérkezünk Ezékiel könyvének, az ítéletes proféciáknak a csúcspontjához, azt látjuk, hogy eljött a nap, amikor a szavak ide lejárt, és a tetteké jött el. Nem olvastam az egész fejezetet, de két sokkoló képet látunk ebben a fejezetben. Az egyik egy fazék, amiben jó minőségű, válogatott hús, fő és rotyog benne. Amikor az ember ennek neki áll, vagy Ezékiel neki áll, talán azt gondolták, valami nagy lakoma lesz majd ebből, nem is értették, mit ünnepelnek, de az volt a feladat, hogy addig főzze azt a húst, amíg elföl róla a lé, és még mindig főzze és égesse, amíg el nem szenesedik a benne lévő hús, és még mindig főzze és a tűz égjen az edény alatt, amíg az is teljesen el nem szenesedik. Ez volt az egyik kép. A másik pedig, amit olvastam is, Ezékiel feleségének a halála, amely kapcsán megtiltja Isten, hogy a próféta ugyanúgy gyászoljon, mint ahogy az szokás volt akkor Izraelben. És ebben a drámai fejezetben hangzik el a kulcsmondata ennek az egész történetnek és tanításnak. Én az Úr megmondtam, be is teljesedik, mert véghez viszem. Nem engedek, nem szánakozom, és nem könyörülök. Ahogyan éltél, és amiket tettél, az szerint ítéllek el. És testvérek, ez arra figyelmeztet bennünket, ez a mondat, hogy bizony Istennek a türelme az nagyon hosszú, de ne gondoljuk azt, hogy végtelen. Sokáig figyelmeztet, sokáig tűr, sokáig engedi, hogy döntsünk, hogy változtasson, de egyszer eljön az a nap, amikor Isten cselekszik. És manapság talán úgy gondolják az emberek, nem is olyan régen volt is erről elég éles beszélgetésünk, minthogyha az ószövetségi Isten kép az egy haragvó, ítélő Isten lenne. De az új szövetség, mintha már egy teljesen másmilyen Istent mutatna be, egy szerető, egy kegyelmes, egy megbocsátó és egy elfogadó Istent. És a nagy kérdés, hogy valóban ez-e a helyes gondolkodás? Vagy valóban igaz, hogy a szavak ideje egyszer csak lejár, és Isten a tettek mezeire lép? És hogyha ez így igaz, akkor a kérdés, hogy vajon meghalljuk-e az ő szavát, még mielőtt cselekedni kezdene. Erre szeretném ma keressük együtt a választ, miért nem figyelünk oda, miért vagyunk hajlamosak erre, hogy ne figyeljünk oda a figyelmeztetésre, és vajon más-e az Ószövetség Istene, Isten képe, mint az Új Szövetségé. Először is nézzük meg a sok figyelmeztetés hatástalanságát, aminek rögtön így az elején lelövöm az az egyik oka, hogy lelkileg könnyen eltompulunk mi emberek. És ezért mondja azt Ezékielnek az Úr, hogy emberfia, írd föl magadnak ezt a nevezetes napot, éppen a mai napot, Babilónia királya éppen a mai napon indított támadást Jeruzsálem ellen. Jeruzsálem ostroma tehát végre elkezdődött. Mondom így, hogy végre, mert a sok figyelmeztetés eddig hatástalan volt, de most végül megtörténik az, amiről az eddig szólt. Nincs több figyelmeztetés. De miért jutott el idáig a nép? Miért várták ezt meg? Miért nem ért semmit a sok figyelmeztetés? Miért nem ért semmit a sok jel, amiket Ezékiel eléjük tárt? És a válasz az talán az lehet, hogy ami bennünket is sokszor kísért, a lelki eltompultság miatt. Valahogy úgy van ez, hogy az Isten türelme az igen hosszú, de a mi figyelmünk, az ember figyelme az pedig nagyon rövid és véges. Olvastam arról, hogy csináltak valahol egy kísérletet Amerikában, ahol behívták az embereket és leültették őket egy váróterembe, és ott egyszer csak elhangzott a hangfalakból egy figyelmeztető hang, hogy mindenki hagyja el a termet, mert túl fog melegedni a rendszer, és abból probléma lesz. És voltak, akik felnéztek erre, néztek a többiekre, senki nem mozdult, aztán vissza is borultak telefonjaikba, és csinálták azt, amit addig. És az volt az érdekes, hogy újra és újra elhangzott ez a figyelmeztetés, nem volt mellette semmi sziréna, semmi drámai dolog, egyszerűen csak bemondták ezt a hangos bemondóba, és az emberek nem reagáltak semmit. 15 másodperc után voltak, akik azt sem tudták, mit mondott be az előbb a hangos bemondó. Ilyenek vagyunk, ennyire rövid a mi figyelmünk. Ézsaiás, Jeremiás már mind figyelmeztették a népet, és még Ezékiel is, és azt látjuk, hogy Isten újra és újra elhalasztotta az ítéletet, de eközben a nép megszokta a figyelmeztetéseket, és már nem vették komolyan. Éppen amikor készültem erre a mai Isten tiszteletre, éles szirénázást hallottam a szobában, amire felkaptuk többen is a fejünket, akik ott benn ültünk. Nem is egy sziréna volt több, itt ment Madocsán. Aztán voltunk a héten Pesten is, ott senki nem kapta fel a fejét a szirénákra. Ott körülbelül 5-6 percenként elhangzott. Direkt figyeltem annak kapcsán, hogy itthon mi volt a tapasztalat, és mi a tapasztalat ott. Sajnos ez az igazság, hogy a lelki üzenetekkel is ma, amikor az emberek nagyon sokszor hallják azt, hogy az Isten szeret téged, hogy térj meg, hogy miért vesznél el. Minél többször hallják és halljuk ezt, annál inkább hozzászokunk. És ebből kialakul egyfajta lelki tompaság. És ez a lelki tompaság és eltompultság, ez nem azt jelenti, hogy valaki soha nem hallott Istenről, és ezért eltompulnak az érzékei, mint sokkal inkább azt, hogy túl sokszor hallotta, de már nem veszi komolyan. És ebből fakad az a következtetés, testvérek, hogy a megszokott kegyelem az végzetes lehet. Mikor hozzászokunk az Isten kegyelméhez, az végzetes lehet. Amikor valaki újra és újra hallja az evangéliumot. Minden hétvégén, vagy minden, nem tudom milyen időközönként eljár a templomba. Mindig olvas valamennyit a Bibliából, de a szíve közben folyamatosan változatlan marad. Tudja a szavakat, ismeri az igéket kívülről. Lehet, hogy akár az én mondataimat is be tudná már fejezni. Hallja a hívást hétről hétre, de egyszerűen nem indul el. És valami ilyesmi helyzetben voltak Ezékiel kortársai is. És megszokták ezt az egészet. Bármit csinált Ezékiel, megszokták, s már nem hatott rájuk. És aztán elérkeztünk ahhoz a naphoz, amikor azt mondja az Úr, írd föl ezt a napot, emberfia, mert ma elkezdődött az, amiről eddig beszéltem. Testvérek, ma még nem vagyunk háborúban, ma még egy jóléti társadalomban élünk, ha tetszik, ha nem, minden panaszunk ellenére is, de azért lassú összeomlás jelei, erkölcsi zűrzavar, hamis evangéliumok, hamis hírek, emberek egymás iránti gyűlölete, szóval sok minden szépen lassan elindult. És valahogy olyanok vagyunk, mintha még erre sem kapnánk fel a fejünket. Ehhez is hozzá tudunk szokni. Hát ma ilyen a világ. Hiába olvassuk azt az utolsó idők jeleiként, hogy pontosan ez lesz, hiába a szavakon túl Isten elénk festi az ítéletnek a közelettét, ahogy oda festette Ezékiel mindenféle profétikus cselekedetén keresztül, egyszerűen hozzászokunk, és azt mondjuk, ez ránk már nincs hatással. De testvérek, ne gondoljuk azt, hogy csak azért, mert Isten eddig nem cselekedett, akkor soha nem is fog, és az ítéletet meg fogjuk úszni. Ne gondoljuk azt, hogy az Isten haragja, az csak az Ószövetség része, mert az Új Szövetségben olvassuk ezt, a Zsidó 10.31-ben, hogy félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. És hadd mondjam el azt, testvérek, hogy a lelki tompaság az apránként és lassan alakul ki. Minden egyes elutasított figyelmeztetéssel közelebb lépünk ahhoz, hogy ne tudjon Isten rajtunk segíteni, és ne tudjon megmenekíteni. Minden vasárnap, amikor meghallgattuk az igét, de nem engedtük, hogy megérintsen minket, egy lépéssel közelebb mentünk a lelki eltompuláshoz. És elérkezünk oda, hogy mondhat bárki bármit, nem fog ránk hatni semmit. És hadd kérdezzem most meg, testvér, téged vajon hányszor figyelmeztetett már Isten, akár itt ebben a templomban, akár az igeolvasásodon keresztül, akár az életedben történt események által? Nem lehet-e, hogy te is úgy hallgatod már a prédikációkat, mint Jeruzsálem népe Ezékiel idejében? Nem lehet, hogy a te szíved is egy hozzászokott és vallásos de immár eltompult szív. Ez az oka ugyanis annak, amikor nem figyelünk oda már a figyelmeztetésre, és nem lépünk, és nem érdekel, hogy mit hallottunk. A második, amit ebből az igéből látunk, hogy az ítélet valójában soha nem múlt el, mindösszesen Isten csak halasztotta az ő ítéletét. És ezért furcsa és megdöbbentő ez a vers, amit ma alapul vettünk, és ami a középpontja ennek a fejezetnek, hogy én az Úr megmondtam, be is teljesedik, mert véghez viszem. Nem engedek, nem szánakozom, és nem könyörülök többé. Ahogyan éltél, és amiket tettél, azt szerint ítéllek el. Vajon, ha Isten eddig nem szólt közbe, abba, hogy mondjuk milyen bűnös életmódot folytatunk az Isten nélkül, akkor ez azt jelenti, hogy talán soha nem is fog, és csinálhatom nyugodtan tovább azt, amit eddig Isten nélkül, az ő akaratával, igéjével szemben? Hadd mondjam, testvér, az ő türelme az nem a közönyének a jele, hanem az irgalmának, hadd fogalmazzam így, a hosszú árnyéka. Hogy hát ha nem ma, akkor talán holnap, vagy holnap után észreveszed. De ha nem, egyszerűen hát borzongató, amit ez a 14. vers ír, amikor az Isten cselekszik, az már visszafordíthatatlan. Mikor azt mondja, nem halasztom tovább, akkor azt mondja, vége a türelmemnek. Nem könyörülök, nincs már tovább kegyelmi idő. Kijátszotta Isten az összeset, amit számukra adott és rendelt. Amikor azt mondja, hogy nem bánom meg, amit teszek, azt mondja azzal, hogy az, ami történik, az szükségszerű, az igazságos és immár elkerülhetetlen. És számos bibliai példát találunk arra nézve, hogy Isten csupán csak elhalasztja maximum az ítéletét, de nem eltörli, ha valaki nem figyel arra oda. És csak hármat hadd említsek, Noé idejében 120 évig épült a bárka. 120 év kegyelmi idő, minden nap ott volt a szemük előtt az ítélet, és mellette az üzenet, amit Noén keresztül elmondott Isten. Végül megérkezett az eső, végül bezárult a bárka ajtaja, és végül odaveszett minden az Isten szava szerint. Ninivét először Isten még megkímélte, amikor hallgattak Jónásnak a proféciájára. De tudjuk aztán, hogy később az egész Asszíria elpusztult. Vagy Jézus idejében Jeruzsálem elutasította a messiást, mert nem hallgattak rá. 40 évvel később aztán a várost porig rombolták, porig égették. Isten lehet, hogy nem azonnal cselekszik, de amikor eljön az ő órája, az végleges. Látjuk, hogy milyen hatalmas türelmi időket közbeszúr az ő szava és az ítélete közé. De amikor már cselekszik, akkor nem lehet tovább vele alkudozni, nem lehet halasztani, nem lehet kérni még egy esélyt, mert annak most van az ideje. Talán azt mondjátok, hát ezt már hallottuk. És egyébként is úgy tudjuk, hogy az Isten jó. Az Isten szeret minket. A Krisztus meghalt értünk. Milyen veszélyben lehetnénk? Ez igaz, és jó, hogyha ez bennetek forog, testvérek. De azt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 26. verse, hogyha szándékosan vétkezünk az igazság megismerése után, akkor nincs többé bűnökért való áldozat. Ha te tudod, ha te hallottad, akár vissza is idézed, de nem kezdtél ezzel semmit, akkor onnantól kezdve szándékosan vétkezel, és onnantól nincs többé bűnért való áldozat. És ez az igazán megrendítő, testvérek, hogy Isten nem csak a törvényszegőket ítéli meg és ítéli el, hanem azokat is, akik tudják az igazságot, de mégis elutasították azt. És soha semmit nem kezdtek vele. És hadd mondjam azt is, hogy szerintem a kegyelem visszautasítása az súlyosabb, mint bármi más bűn ebben az életben. Mondtam már ezt a történetet, hadd mondjam el újra, de ide kívánkozik, hogy volt egy fiú egy faluban valahol, egy nagy éjszakai dorbézolás után, nem szándékosan, valahogy egy verekedésben, valahogy megölt egy embert. El is kapták őt ezért, és a bíróság elítélte, halálra ítélte, börtönbe zárták, és ott várta az ítéletét. Aztán a falu lakossága megdöbbenve hallotta, hogy hát azt a fiút senki nem ismerte így, semmi probléma nem volt vele soha. Hogy lehet az, hogy most őt halálra ítélik? És akkor mindenki egy kérvénnyel fordultak a bíróhoz, vagy nem tudom, legfőbb ügyészhez, nem tudom kihez, ki tudott bármit is tenni az ügyét, és mindenki egyesével aláírta, hogy engedjék szabadon ezt a fiút, ez csak valami tévedés lehet. És aztán maga a legfőbb ügyész azt mondta, hogy ilyet még az egész praxisa során nem látott, úgyhogy kíváncsi arra, hogy ki lehet az az ember, akiért így kiáll a falu lakosság. Úgyhogy felöltötte a bírói talárját, és azt mondta, én magam viszem el a kegyelmi iratot ennek a fiúnak. Be is engedték a börtönbe, de hát ő még nem nagyon látott ilyen ruhát, azt gondolta, hogy a papot küldték hozzá, hogy itt rendezze el élete végén a bűneit, és azt mondta, hogy küldjék ki innen ezt az embert, nem vagyok rá kíváncsi, és különben is dühös vagyok, Istenre is mindenre. De hisz jó hírt hoztam magának, mondta az az ember. Nem érdekel engem, vigyék innen. Próbálkozott még egyszer a bíró, és aztán azt mondta, jó, hát ha nem kell, hát nem kell. Majd kiment. Később az őrök mondták meg a fiúnak, hogy ki volt az az ember, akit elutasított. És másnap, amikor az akasztófára vitték, még mondták, hogy egyetlen utolsó szava lehet az emberekhez. És mielőtt kivégezték volna, ott volt az egész falu, nem értették az egész helyzetet. Ez a fiú annyit mondott, szeretném, hogy mindenki tudja, hogy engem ma nem azért ítéltek halálra, és nem azért ölnek meg, mert én embert öltem, hanem azért, mert visszautasítottam a kegyelmet. Ez az én halálom oka. És szerette volna ez a fiú, hogy ezt jól a szívébe vésse mindenki. És olyan, mintha ezt Isten kiáltaná ma nekünk a keresztről, hogy ha bárki elveszik, ha bárkinek ítéletet kell elszenvedni, ez nem azért van, mert bűnös vagy, mert rossz úton jársz, mert ki tudja, mit tettél az életedbe, hanem egyedül azért, mert elutasítod az Istennek a kegyelmét. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján írgalom nélkül meghal. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tiporja? Aki az Isten fiát elutasítja. Testvérek, ez nem egy másik Isten az új szövetségben. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanaz az Úr, aki megígérte, hogy vissza fog térni és igazságot szolgáltat. És ezért mondja, félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Főleg úgy, hogy már egyszer az ő kegyelmét, az ő fiát elutasítottam és lábbal tiportam. És így érkezünk meg a harmadik gondolathoz, hogy az Isten szeretete és ítélete nem ellentétei egymásnak, ahogy ezt sokan gondolják, hanem összetartoznak. Még egyszer tehát az általános gondolkodás valami miatt az emberekben az, hogy az Ószövetség Istene egy haragvó Isten volt, de az Új Szövetségi az már egy szerető, egy együttérző, egy irgalmas Isten. De kérdezzük akkor meg, vajon két külön Istenről beszél a Biblia? Lehetséges ez? Hogy egy múltbéli, kemény, szigorú atyát látunk az Ószövetségben, és egy jelenkori, elnéző, szelíd Jézussal van nekünk dolgunk? Ez téves gondolkodás, testvérek, mert az Isten nem változik. A szeretete és az igazsága, sehol nem találunk olyan helyet a Bibliában, ahol azt látnánk, hogy ezek versenyeznek egymással, hanem azt látjuk, hogy ezek együtt alkotják az Istennek a szentségét. És hogyha Isten ítél, akkor ne gondoljátok azt, hogy akkor kisiklott az ő jelleméből, hanem egyszerűen ez az ő jellemének része. Ha nem ítélne, nem lenne szent Isten, mert akkor nem lenne igazságos. Ha pedig nem lenne igazságos, akkor valójában nem lenne szerető Isten sem, mert akkor eltűri, elnézi a bűnt, és közömbös azzal szemben. Értitek, hogy ha csak a szeretetére appellálunk, akkor nem a Biblia Istenét látjuk. Az evangéliumnak a legmélyebb pontja nem csak az, hogy az Isten megbocsát nekünk, hanem az is, hogy hogyan bocsát meg. A kereszt ugyanis nem csak az Isten szeretetének a jele, hanem az ítéletnek a helye is. Erről már sokat beszéltem nektek. A Krisztus nem csak tanított és gyógyított embereket, hanem meg is halt, és nem is akárhogyan halt megértünk. Azt olvassuk, hogy szenvedett, hogy elutasították, hogy az ő emberi testében még maga az Isten is elhagyta őt, és megtört az a kapcsolat, ami egyszerűen megtörhetetlen az Atya, a Fiú és a Szentlélek között. És mindezt azért, mert az ítélet nem maradhatott el. Csak annyi történik, hogy nem rajtunk hajtotta végre az Isten, hanem Jézus Krisztuson. Mit gondoltok, mi lesz akkor, ha ezt a kegyelmet elutasítjuk? Vajon mi más reménységünk lesz, ha ilyen áldozatra kellett szánni az ő fiát? És ott a kereszten összeér az Isten szeretete és az ítélete, és jó lenne, ha ezt így látnánk. Nem csak egy szerető Isten van az Új Szövetségben, hanem nagyon is keményen ítélő Isten. Csak az történik, hogy azt az ítéletet, amit Ezékiel korában a népnek kellett elhordoznia, ez az Új Szövetségben, Jézus Krisztusban egy személyre nehezedett. Ugyanaz az ítélet. De szerintetek, ha nem fogadjuk el ezt a kegyelmet, akkor Isten elnéző lesz-e velünk továbbra is? Az evangélium arról szól, hogy aki elfogadja Krisztust, az nem kell, hogy féljen az ítélettől. Mert akkor Jézus magára vette és elhordozta azt. De aki elutasítja Krisztust, az ítélet alá kerül, mert ahogy az előbb olvastuk, onnantól kezdve nincs többé bűnökért való áldozat. Nincs más lehetőség. A 21. századunk kereszténységének nagy kísértése az, hogy az Istent átpozícionáljuk, és jó Istenről kezdünk el beszélni. És olyan Istenről, aki feltétel nélkül szeret minket. És a mai emberek kiveszik az Istenből a szentséget, az igazságot, a haragot és az ítéletet. De hadd mondjam el, testvérek, hogy ez nem a Biblia Istene. Ez valami emberek által épített, formált, vallásos bálvány, amit mi szeretnénk látni. És azt gondolnánk, hogy minden következmény nélkül élhetünk, nem kell elfogadnunk semmit sem, mert az Isten úgy, ahogy van, és akkor is szeret minket. Az igazi Isten, a Biblia Istene néha megrázza a világunkat azért, hogy felébredjünk, hogy ne kövessük el életünk leges, legnagyobb hibáját, hogy visszautasítjuk a kegyelmet, hogy visszautasítjuk az értünk meghalt Isten fiát. Befejezem azzal, testvérek, hogy az Isten évekig, évtizedekig szólt, könyörgött, intett, figyelmeztetett, ott az ókori világban is, míg nem egyszer csak eljött az a nap, amikor már nem beszélt, hanem cselekedett, és ráengedte a népre az ítéletet. A kérdés, amiről ma beszéltünk, az, hogy ez vajon csak egy ószövetségi kép lenne Istenről, vagy ma is ilyen az Isten, aki ítél? És a válasz az, hogy az Isten, aki egykor ítélt, az ma is ugyanaz. Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Az ítélet, amit akkor meghirdetett, az ma a kereszt evangéliumában kapja meg a végső értelmét. Igen, ez a változás. De az idő akkor is véges. A lehetőség ajtaja nem marad mindig nyitva számunkra. A szavak ideje egyszer csak lezárul, és akkor már csak Isten tettei maradnak. Ha a kegyelmi időt nem fogadjuk el, ha ott nem élünk ezzel a lehetőséggel. És testvérek, ez nem fenyegetés, ez egy kegyelmi kiáltás, mert ma még van lehetőségünk, ma még nem vagyunk az ítéletben, ma még a kegyelem idejében vagyunk. És ha bölcsek lennénk, megtanulnánk Ezékiel népének a példájából, hogy ne utasítsuk el a kegyelmet, amíg elérhető a kereszt, amíg szól hozzánk az ige, amíg hív minket az Isten. Ezért arra kérlek benneteket, erre figyelmeztetem magamat is, hogy ne szokjuk meg az Isten szavát, mert a megszokás eltompítja a lelkünket. És arra is kérlek, hogy ne halogasd a megtérést, ha az Isten megszólított téged, mert az ítélet nem hangosan fog jönni, hanem hirtelen, és biztos módon, és visszafordíthatatlan módon. És arra is kérlek, hogy ne választ szét az Isten szeretetét és ítéletét, mert a kereszt egyszerre hordozza mindkettőt. És ne értsd félre azt, hogy milyen az új szövetség, milyen az ószövetség Isten képe, hanem lásd a kereszten. Az ítélet, a szeretet és az Isten igazsága és szentsége minden ott találkozik. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt elhiggyük, s elfogadjuk, s magunkra alkalmaztassuk az Istennel. De ha ezt az egy lépést elhalasztjuk az életünkben, akkor mindenről lemaradunk. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy adj nekünk halló füleket, akár még utólag is a te igédre. Ne engedd meg, hogy megszokjuk azt, hogy te szólsz hozzánk, hogy te szabadságot akarsz nekünk adni, hogy kegyelmet. Ne engedd, hogy elaltasson minket a te türelmed, vagy lebecsüljük a te ítéletednek a súlyát. Kérünk, bocsásd meg azt is, hogyha mi inkább csak a jóságodról akarunk hallani, és nem akarunk tudomást venni te szentségedről. Segíts, hogy ne csak hallgassuk a te igédet, hanem engedelmesen válaszolhassunk is rá, akár itt is, most is. És arra kérünk téged, hogy amikor jön a próbák ideje, akkor felkészültek lehessünk, és a te védelmed alatt lehessünk, mert hallgattunk rád, mert veled együtt készültünk. Hisszük, Úr Jézus, hogy te szóltál ma is hozzánk, és tudjuk, hogy nem csak beszélsz, hanem cselekszel is. És kérünk téged, segíts, hogy amikor te cselekszel majd újra ezen a világon, ez ne meglepetés legyen számunkra, hanem a mi megváltásunk. Imádkozunk most, Urunk, a hittanos táborokért is, amelyek előtt állunk, és a te kezedbe tesszük, hogy te is, ott is te szólj és te cselekedj a gyerekeknek és a szolgálóiknak a szívében, legyen meg bennük is, velük is a te akaratod. És imádkozunk a beteg testvéreinkért is, akik azért nem tudnak ma itt lenni, mert betegséget hordoznak, áld meg őket a beteg ágyukon, te építsd fel őket, és hozd újra vissza közénk. Kérünk téged, adj nekünk szent lelket, add, hogy a megfelelő döntést tudjuk ma is meghozni, válaszul a te igédre. Jézus Krisztus nevében. Amen.